Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat, az Unisex mai témája a szexuális asszertivitás, és hát ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes tanulmány, amit az ELTE-nek a kutatói végeznek 42 országban ráadásul, úgyhogy a vendégünk is, Nagy Léna is erről a kutatásról fog beszélni, meg ugye úgy általában arról, hogy mi is az a szexuális asszertivitás. Ezt az asszertivitás szót azért mostanában egyre többet halljuk. Te tudod-e, Gellért, hogy mit jelent ez a szókapcsolat?
Hát igazából inkább rád hagynám ennek a kibontását, szerintem tudnék okoskodni, de a legnagyobb bajom vele egyébként azt, hogy nem tudom kiejteni. De neked már többször sikerült.
Igen, én most ezt én is úgy érzem, hogy sikerült megugranom ezt a kérdést, én pedig inkább majd a kutatóra hagynám, Nagy Lénára azt, hogy kifejtse, hogy pontosan mi az, de ahogy én értelmeztem, ez egyfajta önérvényesítés, az, hogy beszéljünk a szexről, és hogy mondjuk el, hogy mi a jó, és mit szeretnénk, hogy ugye beinduljon ez a kapcsolat. És eleve, majd nyilván beszélünk erről, nekem ez csak egy alapfeltevésem, hogy szerintem ezt az adott országnak a kultúrája, nyilván ahogy az egyénenként az ember a családjában felnő, hogy tabu téma a szex, vagy nem, hogy ugye merünk-e erről úgy egyáltalán beszélni. Én azért úgy összességében nyilván nekem nagyobb rálátásom van arra, hogy a lányok vagy a nők mennyire beszélnek erről. Én a saját generációmban azt tapasztaltam, hogy azért kevésbé, most ez nem is csak az, hogy a párunkkal, hanem akár mi így egymás között beszélünk, de hogy azért itt szó sincsen ezekről a férfiaknál, én gondolom, hogy megjelenő beszélgetésekről, bár nem tudom, hogy ez a másik oldalról hogy néz ki, ezt csak mi képzeljük úgy, hogy ti erről ilyen nyíltan és pacekban beszéltek, vagy ez valójában is így van?
Hát de hisz már megszokhattad volna, meg a kedves hallgatók is megszokhattak, hogy nálam semmi nem úgy van. Tehát amikor nekem olyan kérdéseket tesznek föl, hogy nálatok, mert amikor a férfiakat kellene képviselnem már, mint valami általános véleménnyel, akkor mindig bajban vagyok, tehát hogy nem azt mondom, hogy ugyanúgy találgatok, mint te, de néha majdnem. Egyébként szerintem ez úgy általánosságban úgy van, vagy én legalábbis ezt tapasztaltam, de aztán persze ki lehet engem kommentben javítani, mármint az általános képről, hogy ez egy fajta tévhit a férfiakkal kapcsolatban, hogy azok állnak a nem tudom én a sör mellett, vagy a focit nézik, vagy nem tudom mit csinálnak, és közben ilyen nagyon nyíltan elmondják, hogy mi a helyzet otthon, vagy akár a barátnővel. Én azt vettem észre, hogy legalábbis az én környezetemben működik egyfajta tapintat, vagy nem is azt mondom, igen, inkább tapintat, mint szemérmesség. Tehát valószínűleg a nőkre jobban jellemző az, hogy nehezebben beszélnek akkor is, ha kérdezik őket. A férfiak meg egyszerűen csak nem akarnak beleszólni a másik dolgába.
Igen, de talán szerintem függ attól is, hogy milyen kapcsolatról van szó. Ez az adott szexuális kapcsolat, az mondjuk egy komoly házas, sok éves házasság, vagy egy hosszú kapcsolat, vagy adott esetben egy kezdődő járásocska, amikor még ugye téma az, hogy mégiscsak milyen a szex, tehát hogy meg akkor még szerintem úgy jó azt megbeszélni, de aztán én azt látom legalábbis, hogy a későbbiekben hát ugye most igen, ez az, hogy ráadásul tapintad, de hogy mit is mondasz a másiknak, hogyha ő elmondja, hogy hát gáz van.
Hát igen, vagy mondasz valamit, vagy nem, de alapvetően szerintem egyébként az teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy egy nagyon hosszú házasságról beszélünk, egy kezdődő párkapcsolatról, vagy mondjuk egy rövid életű románcról. Az e fajta kommunikáció szerintem minden ilyen szexuális helyzetben rettenetesen fontos, már csak azért is, mert minőségileg akkor lehet összehozni jó együttléteket, hogyha ha azok ebből a szempontból is közös megegyezésen alapulnak.
Tehát, igen, amit ugye sokszor kommunikálni kell, de azért van az is, hogy nem feltétlenül kell kimondani, mert valahogy úgy működik két ember.
Hát az a legjobb.
Között, hogy arra nincsen szükség.
Igen, mindenki arra vágyik, és szerintem mindenki ezt is várja el, és a legtöbb csalódás valószínűleg ebből fakad. hogy van valami minta a fejünkben, ennek van vagy alapja, vagy nincs, vagy filmekből szedjük, vagy a magánéletből, és akkor ennek megfelelően állítunk föl valamiféle képet, vagy vetítünk ki magunknak valamilyen képet, hogy én hogy szeretem, aztán, hogy a másik hogy szeret, és ebből hogy alakul ki a mi hogy szeretjük. Ez utóbbira kell az idő. Szerintem, hogy ez kialakuljon. Az, hogy az ember ráérezzen a másikra, annak szerintem van egy nagyon nagy olyan része, nagyon nagy hányada, amiről fogalmat sincs. Tehát ez miért van, hogy a te csápjaid azok pont bemérik az ő igényeit, meg ennek az ellenkezőjét sem tudod, hogy nem működhet mondjuk ugyanaz egy másik embernél, ami egy előzőnél, vagy majd egy következőnél is működni fog, de mint minden ilyen kommunikációs alapú tevékenység, úgy a szexnél is szerintem a nyíltság a legbiztosabb. Még akkor is, hogyha mondjuk esetleg én félek attól, hogy valami megdöbbenti, megijeszti a másikat, vagy fordítva van egyfajta bizonytalanság. Tehát nagyon fontos szerintem ezeknek a dolgoknak a kimondása, amivel úgy őszintén olyan nagyon ezekben az úgynevezett első helyzetekben szerintem nem is kockáztatunk. Hiszen hogyha vacak lesz, az így is úgy is vacak lesz, ha megbeszéljük, ha nem.
Hát igen, meg végül is az első után derül ki, hogy mit érdemes megbeszélni, hogy egyáltalán. Nekem az az interjú, vagy az a beszélgetés jut eszembe, amit korábban csináltunk az Unisexben egy szexuálpszichológus hölgyel, aki ugye arról beszélt, hogy ő szakmájából és természetéből kifolyólag is elég könnyen beszél a szexről, ezt a partnereivel is ugyanúgy megteszi, illetve már akár az ismerkedés fázisában ez neki egy érdekes és fontos téma, és nyíltan beszél róla, és hogy nagyon sokszor nagyon bután fogadják ezt a dolgot, vagy ilyen megrökönyödve, vagy ugye mögé képzelnek valami olyasmit, ami, most ugye a K-betűs szót próbálom elkerülni, de hogy azért ez eléggé gyakran előfordul, hogyha egy nő erről nagyon explicit módon beszél, és az nem kell, hogy vulgáris legyen feltétlenül, de most még akár azt is beleértem, hogy akár az is lehet, az azért, hát hogy mondjam, nem illik. Tehát, hogy mi így nőttünk fel, hogy ezt nem illik.
Igen, igazából ehhez az egész témakörhöz, tehát ehhez a megbeszéléshez, tehát a szexuális kommunikációhoz, vagy a kommunikációhoz a szexről, hozzátartozik az, hogy minden embernek valamilyen módon más a viszonya magához, a szexhez. Tehát, hogy az sem mindegy egy ismerkedésnél, hogy neked alapvetően, nem tudom én, milyen az étvágyad, mennyire fontos neked, egyáltalán mit jelképez neked a szex, mit jelent neked ez a szex, a nevezetű fogalom, mert igazából én azt vettem észre, hogy nagyon, és nagyon sokszor gondolják azt az emberek, hogy az az általános, amit ők éreznek, vagy ennek ellenkezője, hogy van valamilyen extrém eltolódás valamelyik irányba, és ezért mondjuk kizárja a többi viszonyulás. Szóval ez egy összetett dolog, de alapvetően általánosan nem lehet úgy szexuális életet élni, mint hogy semmit nem lehet úgy megélni, hogy ne beszélnénk róla szerintem.
Nem tudom, hogy te már láttad, de régebbi, több évvel ezelőtti videó, egy telexes videó, egy ilyen szadomazó eseményekre járó csoportról, vagy emberekről, igazából ők nem egy csoport, hanem egymástól függetlenek, csak most ez jutott eszembe, hogy annyira érdekes szerintem, eleve nagyon jól sikerült ez a kis, tulajdonképpen lehet mondani, hogy ilyen dokumentarista jellegű ilyen videó, mert hogy nagyon nyíltan és őszintén beszélnek az emberek, és nagyon érdekesen hozza közelebb szerintem ezt a témát azokhoz, akik az emberek szerintem 90 akárhány százaléka azt gondolja, hogy úristen, ezek biztosan perverzek.
És, hát akkor, és azok is valahol, hogy ennek van egy egészséges foka.
Igen, van egy egészséges foka, de közben lehet, hogy mást is tulajdonítanak a perverzión kívül ezekhez az emberekhez. Én mondjuk ezt perverznek nem nevezném.
Gonoszságot azt hiszem meg ilyen, tehát hogy nagyon sokan azonosítják az erőszakkal.
Nem egészséges lelkiállapotot, erőszakot, stb. Dolgot, és akkor közben ott ülnek ilyen teljesen visszafogott, értelmes, intelligens emberek, nem mindegyikük, tehát hogy van azért közöttük olyan, aki látszik, hogy aki például elmeséli, hogy ő már gyerekkorában is szerette, hogyha azt játsszák vele a többiek, hogy megkötözik, meg megütik, tehát hogy azért ott nyilvánvalóan vannak ennek ilyen alapjait, de hogy többen vannak olyanok, akik egyszerűen tök nyíltan elmondják, és most itt párhuzamot is tudok vonni a busójárással kapcsolatos beszélgetésre, amikor ugye beszéltük, hogy a néphagyományban, meg a farsangolásban milyen sokszor előkerül az, hogy ugye szerepcsere, hogy mondjuk a férfi nőnek öltözik, a nő férfinak öltözik, és hogy olyankor ledobja magáról azokat a terheket, amik ugye az ő szerepének a mindennapi gondjaival járnak, hogy a férfi a határozott, és stb. És ugye ők is erről beszélnek ebbe a videóba, hogy ez az ő szexualitásuk megélésében nekik ez a fontos, hogy ilyenkor megcserélhetik a szerepeket, és aki mondjuk a kenyérkereső kemény férfi a hétköznapokban, abból lesz az alárendelt, és stb. Tehát, hogy, és akkor mondjuk a nő pont fordítva, persze ez nem minden esetben így van, de hogy ennek is van egy ilyen egyfajta számomra tök racionális lélektana, amiről beszéltek.
Meg ez szerintem az úgynevezett normál, tehát nem szadomazó stílusú szexre is vonatkozik, tehát a szex az egy módosult tudatállapotban végrehajtott cselekvés, tehát hogy majd hogy nem az alter egónk van ott az ágyon, vagy éppen abban a környezetben, ahol éppen vagyunk, megváltozunk, hevesebbek vagyunk, izgatottabbak vagyunk, nyilvánvalóan máshogy is reagálunk dolgokra, tehát szerintem azért az logikusan következik ebben az egész műfajból, hogy mindenféle leágazásai vannak. A szadomazó irányvonal az egy nagyon látványos, nagyon drasztikus dolog, de hát ezen kívül még kismillió másik van, amiről nem is tudunk egyébként, meg jobb is, hogy nem tudunk mindegyikről, de tényleg a szex az egy végtelenül komplikált ügy, amihez hozzátesz a személyiségünk, a műveltségünk, a szexusunk, az, hogy mennyire fontos nekünk egyáltalán az érzékiség, mert hogy hát vannak olyan emberek, akiknek nem annyira számít, vagy kevésbé számít, mint másoknak. Én is láttam egyébként több ilyen filmet, amely erről a kultúráról szól, ugye ennek több szintje, meg mindenféle stílusa van. Nagyon vegyes érzésekkel viszonyulok hozzá, pont azért, amit te is említettél, hogy bár ezek abszolút kommunikálhatóak, mármint, hogy ezek az irányultságok életstílusként, vagy hobbiként, vagy ilyesmiként, de az esetek többségében tényleg a mögött, hogy én szeretem, hogy valaki elver ostorral szex közben, a mögött nagyon sokszor van valamilyen nagyon komoly, egyáltalán nem kellemes sérülés, vagy valami sötét folt a múltban, amit az ember ezzel tud elfedni, vagy valahogy a sebeket meggyógyítani, de persze nem akarom vitatni, biztos vannak olyan emberek, akik potent minőségben vannak lelkileg, meg szellemileg, meg mindenhogyan, egyszerűen csak szexinek gondolják ezt a dolgot. Hát fene a gusztusukat, erre meg azt tudom mondani.
Hát azért ugye most nem a szadomazó szexről fogunk beszélgetni majd a vendégünkkel az elkövetkezendő percekben, viszont azért is érdekes az a téma, csak még egy fél mondat erejéig visszacsatolva, mert ott viszont jól kommunikálnak egymással elvileg, legalábbis ahogy
ebből szabályok a videóban. Igen,
ott vannak szabályok, ugye ott vannak olyan szavak, amit hogyha valaki kimond, akkor tudják, hogy ennyi és ne tovább. És hát ugye most a fő témánk a szexuális asszertivitás, pedig arról szól, hogy hogyan kommunikálunk egymással a szexről, és szerintem majd ez is szóba fog kerülni, amit több helyen olvastam most, hogy egy kicsit kutakodtam a téma után, és szerintem teljesen igaz, hogy az egy plusz nehézség ebben a dologban, hogy eleve azokról a dolgokról és testrészeinkről, amik mondjuk érintettek lennének a kérdésben ahhoz, hogy beszélgetni tudjunk, nem tudunk beszélni, vagy olyan nehezen nevezzük meg őket. A szavakat keressük, hogy ne legyen ez vulgáris, vagy éppen ilyen szemet, tehát ilyen pironkodtató, vagy inkább vicces, mert nincsenek ezekre olyan jó szavaink.
Hát, szerintem egyébként vannak, az van inkább, hogy az ember néha bizonyos emberekkel, vagy bizonyos helyzetekben, meg bizonyos emberek, vagy nehezen dobják le ehhez kapcsolódó gátlásaikat. Tehát, hogy ez is egy nagyon sokrétű dolog szerintem, tehát ide is kapcsolódik, mert említettük egy korábbi uniszexben a pornó témáját, hogy az mennyire torzítja az embernek a fantáziáját is igazából, ami szintúgy nagyon fontos a szexhez. Tehát, hogy szerintem egy olyan kapcsolatban, ahol sok más mellett ez is tisztázva van, mármint, hogy nevén nevezzük a testrészeket.
Most próbáltam a fejemben, hogy mondjuk a női nemi szervről hogy lehet úgy beszélni. Tudok egy olyan szót, ami vicces, meg olyan cuki. Akkor tudok egy olyat, ami csúnya és káromkodásra is szoktuk használni.
De mindig adja a helyzet, nem hát, adja a helyzet.
De igen, meg még tudok egy olyat, ami mondjuk orvosi megnevezés, de hát a pároddal melyiket beszéled, hogy ez így normálisan jöjjön ki, és ne az legyen, hogy úristen.
Én nem szoktam ezen gondolkodni ilyenkor. Tehát egyszerűen csak mondom. Valahogy én úgy érzem, hogy ilyenkor mindig a nyelvemre adódik a megfelelő kifejezés. Persze az ember nem... Igen, ebben van, tehát van egy ilyen alap, nyilván az úgynevezett civilizációval jár ez, hogy ezek ilyen intim dolgok, tehát valószínűleg ez ennyire egyszerű, és akkor az ember egy kicsit, tehát mint ahogy én is lelassítom a mondandómat, meg nem tudom, de ez szerintem nem baj, mint hogy annak az ellenkezője sem baj. Hogyha valaki nem tudom én, szabad szájúban vagy explicitebben fogalmaz egy kapcsolatban, a probléma akkor van, hogyha a két fél merőben máshogy áll hozzá ez az egész. Tehát más habitusú emberek, és más gondolnak a gátlásról, mint olyanról.
Na, akkor viszont most hallgassuk meg a szakértőt, hogy ők mit tapasztaltak ebben a kutatásban, amit 42 országban végeznek. Hát, ha tud nekünk majd segíteni, hogy a saját kommunikációnkat is hogyan tudjuk fejleszteni. Nagy Léna szexuálpszichológus, az ELTE szexualitás kutatója a vendégünk, és már ugye felvezettünk téged az adás elején, illetve a kutatást, amivel foglalkoztok, hogy 42 országban vizsgálódtok a témával kapcsolatban. Pontosan mi az, amit kutattok?
Különböző szexuális viselkedéseket kutatunk a munkacsoportommal az ELTE-n. Ezeknek az ilyen kulturális vonatkozásait, nemi különbségeit, és én kifejezetten a szexuális asszertivitásnak a témáját kutatom például.
Ami, mert hogy a Bori megígérte.
Igen, megpróbáltuk mi ezt tisztázni, de hát azért...
Hogy majd elmondatjuk veled, hogy pontosan mit jelent ez a kifejezés. Ami igen. Azt jelenti, hogy...
Igen, van egy olyan kommunikációs modell, ami szerint négyféle stílusban tudunk kommunikálni akkor, amikor valamilyen igénykülönbözésről van szó, vagy érdekütköztetésről, és tudunk kommunikálni ilyenkor ilyen passzív, alámenő stílusban, agresszív, elnyomó stílusban, asszertív stílusban, ami az optimális, illetve még ilyen passzív-agresszív, manipulatív stílust is ide sorolnak egyes kutatók. És ahogy említettem, ez az asszertív kommunikációs stílus lenne az optimális, mert ilyenkor van az, hogy ilyen őszintén kommunikáljuk az igényeinket, a határainkat, miközben, és ez nagyon fontos, tiszteletben tartjuk a másiknak az igényeit és a határait is.
És akkor a gyakorlat mit mutat? Kezdjük mondjuk Magyarországon, hogy nekünk mennyire van ebben kultúránk, vagy mennyire beszélünk mi erről?
Hát igen, ez nagyon érdekes volt. Magyarország... Kezdem inkább azzal, hogy a szexuális asszertivitásnak igazából három ilyen fő aspektusát mértük. Ez az egyik az, hogy mennyire vagyunk komfortosak azzal, hogy kezdeményezzünk szexet, kifejezzük az igényeinket a partnereink, párunk felé, elmeséljük nekik a vágyainkat, mire vágyunk, mik a preferenciáink. A másik az, hogy mennyire tudjuk visszautasítani a közeledést, amikor nem kívánjuk a szexet, vagy olyan emberrel, akivel nem. És a harmadik pedig, hogy mennyire tudjuk menedzselni a szexel járó kockázatokat, mennyire tudunk arról beszélni a partnerekkel, hogy milyen preferenciáink vannak a védekezésre, vagy megkérdezni őket például, hogy ők védekeznek-e más partnereikkel, vagy az előző partnerükkel.
De hogy ez komolyan mondod, hogy ez egy létező probléma, hogy az emberek egy olyan helyzetben, ahol ez teljesen organikus, nem teszik föl például az imént általad föltett kérdéseket?
Hát hogy... ez nem csak létező probléma, hanem Magyarország a 35 országban, amit végül statisztikailag össze tudtunk hasonlítani, mert meg volt az elegendő elemszám, ott az utolsó három legrosszabban volt ezzel
kapcsolatban. Hogy specifikusan ebben a témakörben, hogy megkérdezem-e a másiktól, hogy védekezik-e és hogy hogyan védekezik. De mi? De akkor... Akkor mi? Akkor szex közben tabusítva van a védekezés? Vagy ez,
még
ez
egy
hogy?
Nagyon érdekes ilyen kis adatfalat ide, hogy a heteroszexuálisok voltak ebben a legrosszabbak. Tehát úgy tűnik, hogy
Magyarországon nem lepődöm meg.
Kifejezetten a férfi-női kontextusban még mindig valahogy ciki feltenni ezeket a kérdéseket és beszélni a szexuális múltunkról, a szexuális kockázatunkról.
Mert hogy nálunk inkább az van, hogy a védekezés a nő dolga? Mármint, hogy a fejekben ez van. Nekem most ez jutott eszembe, hogy...
Ezt inkább ilyen saját benyomás alapján tudnám mondani, hogy igen, ez sajnos így van. Empirikusan ezt nem tudom alátámasztani.
Hát az nehéz.
De és akkor a férfiak és nők között, akár Magyarország, kezdjük most, ha már elindultunk Magyarországnál, férfiak és nők viszonylatában mi a különbség? Ugye nyilvánvalóan most feltehetem az álnaív kérdést, hogy mi volt a kiinduló pontotok, de szerintem azért azt mindannyian tudjuk, hogy alapvetően a férfiak azok, akik mondjuk a kezdeményezőbbek a szexel kapcsolatban, és ugyanígy van-e ez a párbeszéddel kapcsolatban, vagy egyáltalán ők sem akarnak erről beszélni, mert hogy ez Magyarországon ez sem feltétlenül divat.
Na igen, ez is egy nagyon érdekes téma, mert alapvetően, amikor laikusként elkezdtem ebben ez a témával kapcsolatban érdeklődni, akkor én is azt láttam akár saját tapasztalatokon keresztül, akár így a környezetemben, hogy igen, a nők kevésbé asszertívak a szexben, és hogyha megnézzük az ilyen 20-30-40 évvel ezelőtti kutatásokat, akkor ez így elég stabilan jön. Mindenféle asszertivitásban azt találták régen, hogy a nők azok rosszabbul teljesítenek idézőjelben, és hogy szexben főleg nagyon kinyílik ez az olló így a két nem között. De az ilyen újabb kutatások érdekes módon ezt találják, hogy nem nagyon van különbség, vagy még olykor jobban is, jobban magasabb értékeket érnek el az ilyen asszertivitás skálákon a nők, és mi is ezt találtuk egyrészt Magyarországon, és másrészt meg globálisan elég konzisztensen, hogy a nők mintha már egy kicsit asszertívabbak lennének a szexben, de ez fontos megjegyezni, hogy ilyenkor, amikor ilyen különbségeket vizsgálunk, akkor mindig azt nézzük el, hogy szignifikáns a statisztikailag ez a különbség, tehát ez egy létező tendencia, amit detektáltunk, vagy csak a véletlen ilyen mintavételi zaj eredménye, illetve, hogy mekkora is ez a különbség valójában, mennyire gyakorlatban milyen nagy hatása van, és azt találtuk, hogy igen, ez egy létező tendencia, szignifikáns volt a különbség, de alapvetően kicsi, tehát, hogy nem aggódnék ilyen nagy nemi átalódások miatt Magyarországon, illetve globálisan ezzel kapcsolatban, viszont azt is látjuk, hogy hiába tűnik úgy, hogy a nőknek, mintha más szinte kicsit jobb is lenne az a szexben való asszertivitás, ez nem fordítódik le még mindig egy csomó olyan fontos kimenetelre, mint például az ilyen orgasm gap, ez az orgazmus szakadék, hogy a világon még mindig a férfi-női szex során még mindig a kevesebb orgazmusra számolnak be a nők, mint a férfiak, nem fordítódik le arra se, hogy hány ilyen nem kívánt ilyen nyomás gyakorlós aktusban vesznek részt férfiak versus nők, szóval...
Bocsánat, ezek a kutatások, ezek kizárólag a heteroszexuális irányultságú embereket vizsgálta, vagy mindenféle?
Hát nagyon gyakran, sajnos igen, de a miénk nem, nekünk elég divers mintánk volt. De...
És akkor mondjuk a melegeknél, mert ugye most hangsúlyoztad, hogy a heteroszexuálisáknál ez az eltolódás van, a melegeknél nincs? Tehát ott kiegyenlítettebb az aránya felek között?
Ezt akkor lehetne igazán jól megnézni, hogyha mondjuk párokat vizsgáltunk volna, de alapvetően amikor ezt Magyarországra nézve nem néztem meg eddig, de globálisan az volt a tendencia, hogy például az ilyen biszexuális embereknek volt az legjobbak között a szexuális asszertivitása, és a meleg és leszbikus embereknek is valahol ilyen magas középmezőnyben volt. Ezt azt mondják más kutatások, akik ezt vizsgálták, hogy vannak olyan például a queer kapcsolatokban, amikor kevésbé dominánsak az ilyen tradicionális nemi szerepek, vagy egy kicsit ambivalens, hogy akkor mit akarunk ebből alkalmazni, mit nem, akkor egyszerűen jobban rá vagyunk kényszerít, vagy ezt megbeszéljük.
Magyarán kreatívabbak.
Igen. Igen.
Na és akkor ki van ennek a országlistának az elején, vagy milyen országok, és akkor mi a különbség közöttünk, meg az élmezőn között?
Általában az élmezőnyben én csak azt vettem észre, hogy sokszor vannak ilyen déli mediterrán országok az elején.
Akik tudnak élni.
Igen.
Leszerűsítsük le.
Ha meg alszanak rendesen, sziasztáznak, akkor a szexhez kell a pihenni.
Olaszország, Spanyolország, Észak-Macedóniában például viszonylag magas volt az embereknek a szexuális asszertivitása.
Észak-Macedóniában?
Igen. Ott egy kisebb elemszámunk volt egyébként, de ott is volt annyi, hogy azért is statisztikailag összehasonlítható legyen. Szóval...
Fejleszthető-e a szexuális asszertivitás, és hogyha igen, akkor hogyan?
Igen, abszolút. Biztos mindenki volt már ilyen vállalati asszertivitás tréningen, ez egy talán egy, azt gondolom,
mi mondjuk,
egy
szerintem nem.
Én sem voltam még.
Nem mindenki, persze, de hallott, akkor sok mindenki hallhatott már erről, ez azért picit bonyolultabb téma ennek a fejlesztése, mivel nagyon sok olyan meghatározója is lehet az asszertivitásunknak, ami mondjuk gyerekkorban, dőlelkamaszkorban fejlődik valamilyen irányba, és szerintem ezért fontos az, hogy ha valaki azt érzi, hogy neki nehéz asszertívnak lenni a szexben, akkor kezdje azzal, hogy feltérképezi, hogy miért is, mi lehet ennek az oka. Tényleg ilyen negatív üzenetek a családunktól a szexről.
Tehát mondjuk otthon mennyire volt tabu a
például
téma.
Mennyire volt
ez egy pillér lehet, nem? Pillére ennek az egésznek, igen, hogy, igen, hogy nekem hogyan adták át, abszolút, vagy én hogy találkoztam, igen, gyerekként ezzel a témával.
Sokszor nem is csak hogy a szexel hogy találkoztunk, hanem hogy mennyire szabadott kérni gyerekként, mennyire fogadták el, hogyha visszautasítunk valamit, mennyire tartották ezeket a határainkat tiszteletben. Érdemes foglalkozni azzal, hogy milyen ilyen soha meg nem kérdőjelezett, korlátozó hiedelmeink vannak arról, hogy a nemi szerepeinkről, vagy hogy mit szabad a szexben nekünk, mit nem szabad. Szerintem érdemes azt is felderíteni esetleg, hogy a kapcsolatainkban, vagy a jelenlegi kapcsolatunkban esetleg nehéz együttműködni asszertívan a párunkkal, mert külső tényezők is befolyásolhatják azért ezt.
Mielőtt jöttél, beszélgettünk arról Gellértel, hogy szerintem, hogy ez nem lehet egy valós probléma, hogy nehéz is azokról a testrészeinkről például beszélni, vagy megnevezni őket, amik szóban forgóak ugye ebben az esetben, hogyha szeretnénk a partnerünkkel megbeszélni azt, hogy mi mit szeretnénk. Tehát, hogy én mondtam a Gellértnek, hogy például a női nemi szervre, hogyha így végig gondolom, de a férfit is, hogy milyen szavak vannak, akkor vagy vicces, vagy vulgáris, vagy orvosi jut eszembe, de hogy olyan normális szó, ami nem vált ki semmiféle érzelmi reakciót az emberből, vagy nincs valami hát tér, ami eszembe jut, olyan nem nagyon van.
És hát erre mondtam én azt, hogy valahol ez megérthető is, hiszen hát az intim dolgainkról van szó, és hát, hogy mondjam, ebből a szempontból az embernek akkor is vannak, ha nem is feltétlenül, optimális esetben, ha nem is feltétlenül titkai, de vannak olyan dolgok, amiket megtart magának, és ezeket nyilván néha még azok, annak is nehéz átadni, aki mondjuk a legközelebb bár hozzám.
Igen, nem is nem az intimitással van baj, vagy nem azzal van baj, hogy vannak titkaink, van egy kicsi belső kertünk, ami így közelebb áll a lelkünkhöz, de az viszont baj, hogy nincsenek erre szavaink, mert végül is a nemi szerveink is csak ugyanolyan testrészeink, mint bármi más. Járunk velük orvoshoz, és a legfontosabb intim kapcsolatainkban akarjuk megosztani őket, ha akarjuk. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy mindenki találjon magának egy olyan szót, amivel ő rendben van, és esetleg kérdezze meg a partnerét, hogy mi az a szó, amivel meg ő van rendben. Én ilyen helyzetekben, akár klienssel, akár magánéletben meg szoktam kérdezni, hogy mi az a szó, amit preferálnak, mi az a szó, ami neki nem sértő, mi neki kedves, nem ciki.
Na mondom én, hogy ezekben abszolút vannak ilyen
Én nem azt mondtam, hogy nem hiszem el, hanem hogy úgy általánosan valahol érthető ez a dolog, meg hát alapvetően ugye mi szerintem társadalmilag úgy alapvetően nem állunk jól a kommunikáció szintjén, és ugye a kommunikációval, és ugye a szex az egy kommunikációs forma. Tehát az örömszerzés is az, ebből adódóan ugye a szex is az, tehát ennek is valahogy meg kellene találni a nyelvét, és ennek van egy verbális bevezető meg levezető nyelve, meg van ugye az a nyelv, amit a testbeszél. Hú, ezt milyen szépen mondtam.
De pontosan ezt akartam kérdezni, hogy ez minden esetben verbális, vagy a szexuális asszertivitásra vonatkozhat az is, hogyha mutatjuk egymásnak, hogy mit szeretnénk. Tehát, hogyha úgy vezetjük rá, az is ugyanúgy számíthat annak, vagy ez fontos, hogy beszéljünk erről, és itt ki legyen mondva.
Ez tök jó kérdés. Például a mi kutatásunkban, ezt akartam is mondani, hogy kifejezetten egy ilyen verbálisan megjelenő szexuális asszertivitást néztünk, és hogy szerintem ez lehet egy picit félrevezető, mert valóban nem csak verbálisan kommunikálunk a szexről, pláne a szexről. Nagyon sok testbeszéddel tudunk kommunikálni asszertívan, de ugyanúgy passzívan és ugyanúgy agresszívan is a szexről, és ezekre is nagyon fontos, hogy figyeljünk, tudatosak legyünk ezzel kapcsolatban. Pont például az ilyen szexuális beleegyezés kapcsán szokott az feljönni, hogy fontos, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy valaki azt mondja, hogy igen, vagy nem. ilyen nagyon nem szexi helyzeteket szoktak ilyenkor mindig felhozni az ilyen beleegyezésnek a kritikusai. Szóval nem csak igen és nem van, hanem van az is, hogy mondjuk valaki elhallgat, kicsit elhúzódik, vagy csak elkezdi nem nagyon mozogni, ezt észre kell vennünk, az egy nem. Van az, hogy valaki nem szavakkal kommunikálja az igent, de érdemes rákérdeznünk, ha úgy látjuk, hogy minden tuti jó a helyzet, akkor is megkérdezhetjük a másiktól azt szexisen, hogy jól érzed magad, mit csináljak, mit szeretnél, stb. Szóval csomó olyan féleképpen tudunk kommunikálni így a beleegyezésről asszertívan, ami szex is lehet.
Milyen kérdéseket tettetek fel ti ebben a kutatásban, úgy egészen konkrétan?
Erről három aspektusra vonatkozó kérdéseket tettünk fel, amit korábban is említettem. Azt mértük, hogy valaki mennyire tudja azt így komfortosan verbalizálni, hogy ő szeretne szexelni, az, hogy nem szeretne szexelni, amikor nem kívánja a szexet. Vagy azt, megmerje kérdezni azt, hogy a partnerének milyen rizikói, milyen kockázatai vannak, például, hogy védekezett az előző partnereivel.
Tehát ennek egészen olyan gyakorlati, fontos feladata is van, hogy a biztonság érzetünk akár tetlegességben, akár az egészségünkben.
Igen, pontosan.
Mennyire
pontosan
tudunk ezért kiállni. Szerinted minden esetben, nem tudom, hogy a kutatás az ezt lefedi-e, de mint szexuálpszichológus is kérdezlek, hogy szerinted minden esetben tisztában van-e valaki azzal, hogyha ő beleegyezett, tehát hogy akarata ellenére belement egy szexuális aktusba, ami nem az erőszakra gondolok, hanem hogy pont amiről beszélsz, hogy az ember nem feltétlenül tudja kifejezni, hogy mit akar, és lehet, hogy ezt így utólag se, hogyha rákérdez valaki, akkor nem feltétlenül tudjuk azt így visszagondolva, hogy mi most ezt akartuk, vagy nem akartuk, mert hogy valahogy úgy belesodornak az események, vagy már ciki lenne mondjuk kihátrálni, amikor már rábólintottunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy minden esetben mérhető ez ilyen szinten. Én arra gondolok, hogy nem mindig tudja az ember, hogy ő mondjuk most nem akart ebben.
Hát mert az emberi kapcsolatok azok bonyolultak. Tehát nem.
Igen, ez sokszor egyértelmű. Ilyen szituációkban jön ez sokszor egyébként szerintem ilyen az egészségünkre, biztonságunkra, integritásunkra, ilyen káros, nemi sztereotípiákból, nemi szerepekből, és akár sokszor abból is eredhet ez, hogy valami kapcsolat meg van szakadva önmagunkkal, nem tudunk odafigyelni arra, hogy mire vágyunk, mit szeretnénk, és sokszor azért az is benne van, hogy külső dolgok sodornak bele, egy nyomulós másik, aki nem tudom, egy olyan, hogy talán már félünk, hogy mi lesz, ha nemet mondunk, mert felmentünk valaki lakására. Nem tudjuk egyáltalán, hogy az, hogyha egyszer beleegyezünk a szexbe, nem jelenti az, hogy közben nem mondhatjuk azt, hogy vége, vagy az, hogy folytathatjuk, de ezt nem szeretném csinálni, amit most elkezdtél kicsit a megkérdezésem nélkül így csinálni. Sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy valamilyen hatalmi pozícióban van a másik felettünk, és emiatt nehéz nemet mondani, de pont ez a fontos az ilyen beleegyezésbe, hogy ezekre figyelmesebbnek kell lennünk egyszerűen. Ezért advokálok azért, hogy lehessen verbalizálni ezeket a dolgokat, meg lehessen komfortosabbak legyünk így a verbalizálásban, mert szerintem sok ilyen találgatástól meg kímél bennünket.
Igen, mert az is előfordulhat egy helyzetben, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy az, aki nem szeretné, per meggondolta magát, per máshogy szeretné, az el van nyomva, hanem mondjuk nincsenek meg az eszközei arra, hogy kommunikáljon. Tehát olyan helyzetet is el tudok képzelni, amiben konkrétan nagyon egyoldalú a kommunikáció, és így aztán hogyan találná ki az egyik fél, hogy mire gondol a másik.
Igen, de ez egy páros játszma, és azt gondolom, hogy arra is figyelnünk kell, amikor azt látjuk, hogy a másik nem kommunikál jól, akkor nekünk, mint a partnernek is érdemes megállni, lassítani. Nagyon sokszor egyébként az van, hogy lehet, hogy az elején mondjuk az ember nem tudja eldönteni, hogy ez most így mennyire akarja, mennyire nem, én akkor azt gondolom, hogy ha ez egy ilyen ambivalens dolog, akkor jobb inkább nem.
Akkor ez inkább nem.
Akkor ez inkább legyen egy ne.
Igen, de te, amiről te beszélsz, vagy amit kutattok, vagy amiről mesélsz, az ugye előfeltételezi azt, hogy az, akivel nem kommunikálnak, ő nem tudom neki, ő birtokában van annak a tulajdonságnak, hogy fölnyissa a másik embert. De ez nem...
Egyikőjük sem.
De igen, tehát azt mondom, hogy hol ezért, hol azért, de van az úgy, hogy az egyik fél sem képes valahogy megtalálni az utat. A csatornán a másik emberhez, és nem azért, mert egy disznó, vagy nem azért, mert azt akarja, hogy az történjen, amit ő akar, hanem mert nincs meg hozzá az eszköze. Gondolom én, hogy erről is szól ez az egész.
Ilyenekről is, ilyen helyzetek is nagyon gyakran vannak, sőt lehet, hogy az ilyen ambivalens helyzeteknek ez a többsége, de ezekből a helyzetekből azért komoly sérülések is származnak. Mindkét oldalról.
Hogyne.
Nekem az most oszkál a fejemben, hogy mondjuk azok a nők, akik válaszolnak ennek a kutatásnak a kérdéseire, most csak, hogy a nőket vegyük, elméletben nyilván ad valamiféle választ, amit ő gondol az ő saját pozíciójáról. A nők eleve, most muszáj általánosítanom, mert ezt mindig elmondjuk, hogy nem szeretünk, de ugye a nők ugye könnyebben beszélnek, akár volt korábban előtted egy másik szexuálpszichológus is bent, és azt mondta, hogy gyakrabban jönnek hozzá a nők megbeszélni a dolgokat egy párkapcsolatban, és a nő kezdeményezi, hogy menjenek el. Tehát, hogy elméletben beszélnek erről. De hogy vajon a gyakorlatban ez az aláfölé rendeltségi viszony, mondjuk akár a kommunikációban, ez mindenképpen fedi-e azt, amit ezek a nők elmondanak a kutatásban?
Ez nagyon érdekes, mert Szóval az van, hogy itt most az, hogy megtudtuk, hogy a nők valamivel talán egy kicsit asszertívabbak Magyarországon és a világban. Az nem jelenti azt, hogy mondjuk akkor ez az hogy az alacsony asszertivitású férfiak, azok milyen kommunikációs stílusban csatornázzák végül azt, hogy kevésbé tudnak asszertívak lenni. És vannak ezzel kapcsolatban kutatások, amik egy picit a más kommunikációs stílusokat is mértek, és azt találták, hogy az ilyen asszertív viselkedésben a nők voltak jobbak, és a férfiak pedig magasabb pontszámokat értek el. Az ilyen passzív visszahúzódó, kicsit ilyen szexuális szégyenek miatt visszahúzódó kommunikációban, és az ilyen nyomásgyakorló agresszív kommunikációban is. És ez az ilyen nyomásgyakorló kommunikáció, ez nők esetében nem függött össze a viselkedéssel is, tehát hogy ténylegesen ilyen erőszakos viselkedéssel, még férfiak esetében összefüggött. Tehát hogy úgy tűnik,
valami ilyesmit akartam mondani.
Igen, hogy az alacsony szexuális asszertivitás, ami tehát nem arról van szó, hogy a férfiaknak nagyon alacsony lenne a szexuális asszertivitásuk így általánosságban, mert nagyon kicsi különbség volt tényleg nemek között, szóval nem kell egy miatt ilyen nagy általánosságban így vészharangot kongatni, de az, hogy az alacsony asszertivitás az konkrétan férfiaknál nem csak a saját egészségükre mentálisan és testileg is veszélyes, hanem a partnereik egészségére is veszélyes lehet. Szóval ez azért fontos, hogy ne csak nőkre gondoljunk akkor, amikor mondjuk szexuális asszertivitás fejlesztéséről beszélünk.
És mondjuk le a nagyon egyszerű konklúziót, hogy beszéljünk a szexről. Nagyon szépen köszönjük Nagy Léna szexuálpszichológusnak, az ELTE szexualitás kutatójának, hogy a vendégünk.
Köszönjük szépen.
Köszönöm.
Rendhagyó módon most nem egy hírről fogunk beszélgetni, hanem én egy dalszöveget hoztam, ugyanis kiderült saját magamról, hogy hip-hop és rap hallgató lettem, vagy hát valahogy így milyen szunnyadt bennem ez a dolog, és elkezdtem egy olyan rádióadót hallgatni, ahol nagyon sok ilyen szám van, és ott találkoztam, kérlek szépen, Tolvaj Renáta Reggelik című dalával, aminek én most felolvasnám a szövegét. Hát én nem tudom, hogy melyik ez, hát nem rap. Igen, fogalmam sincs, hogy pontosan, de valami.
Ez ma divatos tánczene.
Ma divatos zene, igen. Na és akkor felolvasom a szövegét, mert akkor ezzel is túllépünk azon, hogy a nők nem mondanak ilyet, mert hogy ezt most én fogom felolvasni. Mintha veled beleesnék egy szakadékba, ahogy rádöntesz épp a kanapéra, én nem takarom a nyakamon a foltokat, nekem a kedvenc részem az, amikor folytogatsz. Lehet a kádban, lehet az ágyban, az se érdekel, ha én vagyok az ezredik, ezért mindenemet neked adom reggelig. Az ágyban vagy a kádban, csak mondd már nálad vagy nálam, mindened megvan, ami nekem kell egy lányban, ránézek és elárad a nyálam. Ez a kedvenc mondatom egyébként, ez a ránézek és elárad a nyálam. Egyébként van benne ugye az, amit a René énekel, meg van benne egy, amit egy fiú rappel.
Igen, gondolom ez a ami kell nekem egy lányban, ez valószínűleg nem a Reni udvarol magának.
És akkor majd így folytatódik, hogy imádja, ha krémekkel kenegetem a testét, amikor a nyelvem hegyére teszi a mellét. Ígérem, nem felejti soha el ezt az estét, ki sztálk a gimiből, de feladom a leckét. Mert én szeretem, ha nyűszörög a fülembe, mikor az egész emelet dübörög ütemre, nesze neki, megy is a lőpor a hüvelybe, úgy is elveteti, hogyha gyereke születne. Nem akar más, csak engem, ez egy átlag este, kevés az esélye, hogy másnap lábra keljen, mesztelen testek egymásba esve, házba, kertbe, állva, fekve, szájba, s.
És ezt leadja egy rádióadó?
Igen.
De hogy mikor, délután?
Én ezt tegnap többször hallottam. Milyen nap volt? Nem, vasárnap. Vasárnap az autóba hallottam, egymás után másfél óra különbséggel kétszer is.
Kemény.
Kemény, de én olyan szempontból nekem az tetszik ebben a sztoriban, vagy érdekes ebben a dalszövegben, hogy én még ilyen nyíltan, vállaltan, nevezzük ezt, nem tudom, számomra a Tolvaj Reni egy pop előadó, most lehet akármilyen, igen, de hogy pop zenében én nem hallottam még, sőt nyíltan vállaltan, egyáltalán nem hallottam még nőt, aki ilyeneket mond a szexről.
Ez most trend, világtrend, tehát leginkább egyébként abból indulnak ki, hogy ugye a pop történet alatt számos olyan sláger volt, hosszan sorolhatnám a címeket, amiket ilyen vagy olyan mértékben, de hím-sovinizmus, meg szexizmus vágyával illettek, és hát előjöttek ezek a menőcsajok, akik nem csak a testüket vállalják olyannak, amilyenek, hanem a szexuális vágyukat is, és ez szerintem egy nagyon érdekes jelenség egyébként, hogy ugye egyrészt van a show businessben ez a fajta nagyon erős törekvés most társadalmilag, meg mindenhogy, hogy ne szexualizáljuk a női testet, hozzáteszem a férfi testet sem kellene feltétlenül, de közben meg hát nem robotokról beszélünk, meg nem növényekről beszélünk, hanem sőt, szexinek lenni nem ciki, az érzékiség sem ciki, és akkor gondolom abból indulnak ki az ilyen dalok megírásakor és felvételekor, hogyha a hapsiknak lehet ilyen rettenetesen szexista hülyeségeket mondani a mikrofonba, akkor a nőknek miért ne lehetne? Mondjuk én azért ezen a, úgyis elveteti, hogyha gyereke az születne nem, soron, az azért még egy olyan milliószor elgondolkodtam volna, és legkésőbb akkor kihúztam volna, mert ez rettenetesen ízléstelen. Nem provokatív, hanem bunkó. De az tény, hogy hatásos, mint ahogy egyébként, hogy mondjam, az ilyen állatias, ilyen nagyon szexista popdaloknak is megvan szerintem a vonzerejük. Tehát van az, amikor az ember tényleg érdekesnek látja, vagy ne adj Isten, szexinek is gondolja ezeket a dalokat, bár hogyha szex és popzene, akkor nekem mindig Prince jut eszembe. Tehát, hogy nekem inkább az a szex. Nekem inkább az a szex. Neki is van egyébként egy ilyen száma, most az ütött eszembe, ami úgy kezdődik, hogy szexi, és nem folytatom, hogy ér véget a dal címe, az is nagyjából valami ilyesmi, igen, csodálatos az a szám. Tehát lehet ezt a popzenében, csak lehet, hogy ennél egy icipicit talán igényesebben kéne, de ezen egyébként tényleg megdöbbentem, hogy ez, de ez lehet, ez ilyen, de ez netes rádió, gondolom, nem?
Nem, én ezt az autóba hallgattam.
De
a rádiómon.
Jó, rendes?
Aha. Abszolút.
Az jó.
Abszolút. Hát ugye te is mondod, hogy ez egy trend. Én azon gondolkodtam el, hogy mondjuk egy feminista erre mit reagálna úgy első körben erre a dalszövegre, meg úgy már összességében azért a Tolvaj Renéhez szerintem hozzátartozik az ő külseje is, meg hogy ő így nagyon szexi, meg nagyon meg van mindig csinálva, meg minden, ugye ez a
feminista. Beszólogatos Beyoncé ez most kicsit.
Igen. Tehát, hogy ugye ő a megjelenésével is vállalja a szexualitását, tehát hogy azért itt nem csak arról van szó, hogy ő mindig csini, hanem ő mindig kihívó. És ugye ez az, amire a feministák azt mondják, hogy de hát ezzel ássuk tovább az árkot. Pont múltkor egy genderkutatóval csináltam televíziós interjút, és akkor ő azzal kezdte, hogy hát igen, tulajdonképpen minden egyes sminkkel, rúzsral és szempilla spirállal csak ássuk ezt az árkot, ami miatt a nőknek ilyen különféle elvárásoknak kell megfelelniük. És hát akkor én ott ültem, meg pislogtam, meg mosolyogtam, hogy hát igen, hát sajnos. Én például tökre úgy vagyok ezzel, hogy ez most ilyen nagyon fellenzős, ez talán túlzás, hogy önkifejezés, de hogy én ezt szeretem. Én miközben ott a szempilla spirálozom meg ilyenek, én akkor így pihenek, meg így gondolkozom, hogy én szerintem vannak dolgok, amiknek nem kell olyan nagy jelentőséget tulajdonítani, mint amekkorát néha tulajdonítunk.
Hát meg nem is az, hogy milyen jelentőséget tulajdonítunk nekik, hanem hogy mi az egészséges. Hát, hogy miért ne lehetne egészséges az, hogy valaki vállalja azt, hogy ő már pedig szeret szexelni, és erről egy dalt is szeretne előadni. Hogy ez önmagában még nem bűn, tehát miért csak ebben a két végletben lehet gondolkodni? Tehát én nem értem, hogy a feminizmushoz miért kell feltétlenül hozzátartozni ezek szerint az aszexualitásnak. Tehát, hogy mert az, hogy mondjuk egy előadó kihívóan öltözködik a színpadon, megmutatja azt is, amit mondjuk mások nem feltétlenül, meg csúnyán beszél, meg csúnya szövegeket mond, vagy éppen ilyen necces szövegeket mond, az még önmagában nem azt jelenti, hogy őt meg lehetne alázni, vagy akkor őt már, nem tudom, erőszakot is kell rajta elkövetni, mert tehát ebben az esetben szerintem az, hogy valaki kihívó, az nem azt azt jelenti, hogy az erőszakot provokálja, hanem hát a nyáspolgárokat, meg az általános közízlést, meg a közerkölcsöt, hát meg a nem tudom
se mennyit. Azt jelenti, ha valaki kihívó, hogy az erőszakot provokálja, mert azt nem provokálja senki, tehát hogy nem a... Nem akar,
hát igen, de hogy a feminizmus, az ha azt mondja, mert vagy a feministák azt mondják, hogy az, hogyha egy nő, nem tudom, szexisen viselkedik a színpadon, akkor az már szexista
nem
is.
Nem tudom, hogy ezt mondják-e nekem, ez az egy, és nem is,
de én is hallottam volt. Már, azért is erősítettelek igen. meg ebben egyébként, mert nem egy olyan ismerősöm van nekem is, aki már attól kiakad, ha nem tudom én, kiposztolok egy képet egy híres színésznőről, amin azért van abban a ruhában, vagy éppen ruha nélkül, mert ő úgy döntött, hogy csinál egy ilyen fotósorozatot. Tehát, hogy ezt ilyenkor mindig elfelejtjük szerintem, hogy persze lehet sajnálni ezeket a fellépőket, még úgy is, hogy ők egyáltalán nem kérik ezt sokszor, de hát, hogy mondjam, az exhibicionizmus is egy létező fogalom, nem? És ahhoz hozzátartozik a szexuális exhibicionizmus is, ezt most direkt azért találtam, hogy ne tűnjön hogy fel, hogy rosszul mondtam ki. Szóval, hogy ugyanúgy, hogy az ember szeret kérkedni, most csak erre akarom ezt kihozni, az intelligenciájával, a kocsiával, a nem tudom én miével, a bőrcsekijével, ugyanúgy a testével is, meg a nemi vágyával is kérkedhet akár, mert miért ne? Tehát ez is elhelyezkedik valahol az emberi értékrendszer, ha tetszik, hanem néha túlértékeljük, néha alul, de azért ez mégiscsak egy létező dolog, tehát az úgynevezett humán tőzsdén azért ez elég sokat ér, ez a fogalom, sőt, hát egyesek milliárdokat keresnek a különbözőbb ilyen dolgokkal.
Igen, talán valahol az ízlésesség határát kellene megtalálni, ami szintén egy nagyon nem behatárolható, és nem egy objektív dolog, csak amit te mondtál, hogy például ez a majd úgyis elveteti mondat, hogy nem feltétlenül kell oda, főleg akkor, hogyha azt feltételezzük, hogy azért a popzenét, vagy hip-hop zenét, vagy akármilyen zenét a fiatalok.
Meg hát egy ilyen kijelentés, ez még azt sem merem rá mondani, hogy ez bátor lenne. Tehát, hogy miért írsz bele egy ilyet egy popdalba? Senki nem akarja azt, hogy egy akármilyen kalandjából, vagy akármilyen szexuális együttlétéből egy olyan helyzet legyen, ahol
ezt
meg kell hozni egy ilyen döntést.
Így, mint ahogy ebben a szövegben szerepel, szerintem sem. Tehát, hogyha a rappert megkérdeznéd, hogy volt-e már ilyen helyzetben, és így érezte ezt, valószínűleg ő nem, sem.
Valakinek túlszaladt a ceruzája, amikor ezt a szöveget írta, és azt hitte, hogy most nagyon menő lesz.
Igen, én is valahol úgy érzem. Na de a mai adás időnk lejárt, pedig ez egy nagyon kis izgi téma, szerintem majd még visszatérünk rá a későbbiekben is. Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Az adásainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken.
Üdvözlő Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra!
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó!